Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval. A másik témánk az a folyószámla kivonat küldése. Nemrégben az APEC tájékoztatott arról, hogy mik az ezzel kapcsolatos teendők, illetve tudnivalók. Az első, ami nekem megütött a szememet, ez az elektronikus bevallókat elektronikusan értesítik. Ez most először van? Hogyan alakulhat ennek a gyakorlata?
Az elektronikus bevallókat most fogják először ilyen formában értesíteni a folyószámlár állapotáról, és ennek az a veszélye lesz, hogy sokan, amikor megkapják majd az e-mail üzenetet, hogy hol nézhetik meg, ugye ezt az elektronikus tárhelyre küldik, ami a ügyfélkapus rendszerben van. Onnan kell mindenkinek letölteni majd ezt az értesítést, és a folyószámla kivonatot ott tudja elérni. Azt, amit az adóhatóság ezzel a céllal küldött, hogy ő lássa, hogy neki mennyi volt a 2007. december 31-ig bevallott kötelezettségek és arra teljesített befizetések egyenlege, tehát hogy tartozik-e valamelyik adónemben, illetve ha késedelmesen fizetett ezen időszakban 2000. december 31-ig, kötelezettségekre, ebben benne van már januárban befizetendő decemberi összeg is, akkor ott fogja meglátni, hogy mi volt a késedelmi pótlék, amit kiszámított az adóhatóság. Na most ennek a problémája az lesz, hogy sokan nem fogják letölteni a késedelmi pótlék listát, vagy nem megfelelő időben, bár idő még lesz, mert az értesítéseket majd szeptember elején kapják meg, és november 17-ig lehet majd fizetni ezeket az összegeket. Belefuthatnak abba, hogy a késedelmi pótlékuk is késedelmes lesz. Ennek igazából a gondja majd akkor jelentkezik, hogyha adott esetben valamilyen adóigazolást kellene majd kérniük, vagy amikor egy adónemben például az EVA-nál, feltétel az, hogy ne legyen december 20-án vagy évvégén adótartozása, és ezt elmulasztva ő abban hiszemben lesz, hogy neki nincs adótartozása, és kiesik a kedvezményezett körből. Ez ellen igazából úgy lehet tenni, hogyha már elmulasztja, akkor letölteni ezt a késedelmi pótlék listát, amivel tételesen látja befizetését és kötelezettségét, és ebből kiszámított időszaki kamatokat, tehát nem csak a végösszeget, hogy a folyószámla kivonatokat, mivel elektronikus bevallók letöltik. És ez javasolt, hogy ezt tegyék meg minden hónapban, és akkor látják azt is, hogy mi az, ami nekik késedelmi pótlékként előírásra került. Ennek csak egy baja van, hogy a késedelmi pótlék listára majd november 17-i dátummal fogják csak a késedelmi pótlékot fölírkezve, csak az ezt követő időszakban letöltött folyószámla kivonatokon látja majd, mint késedelmi pótlék adó nem idézőjelben mondom, hogy mi az, amit be kellene fizetni. De még ez sem késő, hogyha ezt akkor november végén letöltve látja, észleli és befizeti. Ugyanis akkor rendezett lesz, bár ugye a következő időszakra néhány nap alatt valószínűleg késedelmi kamat fog jelentkezni a késedelmi pótlék után is, mert határidőben nem fizette meg. A folyószámlához tartozik még az is, hogy a jelenlegi szabályozás szerint, ami remélhetőleg 2009-től változni fog, hogyha egy adónemben tartozása van a folyószámlán, akkor arra ugyan késedelmi pótlékot nem számolnak, de az adótartozás fönnáll, tehát adóhiány van. Ha nem fizette be a személyi jövedelemadót, vagy az áfát, de más adónemekben meg túlfizetése van, mondjuk társadalombiztosítási járulékban, munkaadói járulékban, attól még az előbb említett SZIA-ban, áfában ott adóhiány van. Tehát meg kell nézni a folyószámlákat, és ahol túlfizetés van, onnan úgynevezett 31-es jelű nyomtatványon elektronikus úton is beadva át lehet vezetni, sőt, célszerű, hogyha átvezetik és rendezik ezeket a tételeket.
Ez nem automatikus akkor az adóhatóság részéről?
Az adóhatóság automatikusan a jelenlegi rendszerben nem kezeli. Az más kérdés, hogy lesz-e jövőre megint úgynevezett egy számla történő fizetés, lesznek-e automatikus átvezetések, ez még nyitott kérdés, bizonyos fokú ellenállás mutatkozik, nem elsősorban az adóhatóságra, hogy én érzékelem, hanem részben a pénzügyminisztérium, bár ott kevésbé, inkább más hatóságok, akik számlák felett TB, egészségbiztosítás részéről munkaadói, tehát a bérhez kapcsolódó járulékok esetén látom én ezeket, de pillanatnyilag csak akkor rendeződik a folyószámla, hogyha az adózó aktívan közreműködve ő rendelkezik arról, hogy ezt vezessék át. Ez nem érinti persze a késleményi pótlék számítását, mert hogyha valakinek összességében több a befizetett adója, mint amennyi a kötelezettsége, akkor értelemszerűen nem lesz késleményi pótléka, ha határidőben fizette ezeket az összegeket. Ha a határidőn túl fizette, még a többlet befizetés esetén is lehetnek olyan időszakok, amikor a késleményi pótlékot számoltak föl, mert adott időpontban a bevett összege több volt, mint a befizetettje, még akkor is, hogyha mondjuk a év végén adott esetben túlfizetése volt összességében.
És egyébként nem jellemző az a vállalkozásokra, hogy bizonyos időszakonként, főleg az elektronikus bevallókra megnézik ezt a bizonyos folyószámla kivonatot? Mert azért nyilvánvalóan most már egyre elterjedtebb az, hogy bizonyos munkákhoz, pályázatokhoz állandóan kellenek adóigazolások.
Pályázatokkal kapcsolatosan nagyon kevesen pályáznak, tehát a kisvállalkozók körében ez emiatt biztos nem nézik meg, vagy nagyon kevesen. A jól dolgozó könyvelő viszont legalább negyed évente letölti ezt a folyószámla kivonatot. Gyakorlatilag nem telik semmibe néhány perc alatt rendelkezésére, és átnézi, és szól a általa könyvelt vállalkozásnak, vállalkozónak, hogy mi az, amit ő nem fizetett be határidőben, és felhívja a figyelmét, hogy fizesse be. De erre igazából nem tud mit tenni ezen kívül a könyvelő, mert ha a vállalkozó nem fizeti be, akkor nem fizette be, és ugyanúgy van. Vagy ha azt mondja, hogy át kéne vezetni, de azt mondja, hogy ne vezessük át, mert nekem akkor abban áfa fizetési kötelezettségem lenne, akkor nem fogja átvezetni, és akkor ugyanúgy megmarad mondjuk az SZIA-ba az a be nem fizetett adókülönbözet, ami pótlék alapot képez, mint ahogy volt akkor, amikor még nem kért el, tehát amikor nem is tudott róla.
És kik azok, akik még papíralapon kapják meg, hiszen azért a vállalkozásoknak a jelentős része már elektronikus bevalló?
Hát a vállalkozásoknál gyakorlatilag már azt kell mondanom, hogy teljes körűen elektronikus bevallók, tehát olyanok, akik betiltással KFT egyéni vállalkozói formában működnek, már nem fog előfordulni az, hogy nem elektronikus. Még itt az őstermelői kör az, aki papíralapon adhat be bevallást, tehát őnáluk ez még biztos, hogy így lesz. Azon kívül vannak olyan nem gazdálkodó, de más szervezeti formában egyesületek, alapítványok, akiknek bizonyos körnek az elektronikus bevallás még nem kötelező, tehát ők esetében még papír alapon lehetséges az, hogy megkapják az értesítést, és nekik viszont az alapján egyszerűbb lesz a helyzetük, mert nem kell gyakorlatilag semmit tenni, mint az, hogy átutalják majd a összeget, amit fizetni kell. Persze, őnekik is ugyanaz a helyzet a egyes adóanyagokkal történő túlfizetések vagy hiányok miatt, hogy az átvezetéssel tudják rendezni.
Még egy apró témáról beszéljünk. Itt szóba került az, hogy az adóhatóság, amikor a vagyonosodási vizsgálatokat végzi, akkor néha találkozott olyan esettel, amikor egy uzsorásnál állapított meg valamiféle hiányt, nevezetesen, hogy az SZIA bevallások azok nem egyeztek azzal a vagyonnal, amit találtak az illetőnél. Ugyanakkor ők azt mondják, hogy nem tudnak tenni semmit ilyen esetben, megbecsülik a vagyont, annak alapján adóhiányt kirónak, befizettetnek, és gyakorlatilag arra egy kis ilyen-olyan dírságot, és aztán kész, és gyakorlatilag minden megy tovább a régi mederben. Valóban csak ennyi lehetősége van az adóhatóságnak?
Az adóhatóság először is nem állíthatja azt, hogy ez uzsorok kölcsön, és annak uzsorok kamatából van a vagyon a vállalkozó, vagy a magánszemélynek, vagy vagyonosítási vizsgálatnál. Az adóhatóság azt látja, hogy volt egy bevallott jövedelem, meg van egy vagyon, kettő között különbözett. Jogszabályi alapja sincs igazából vizsgálni azt, hogy most ez miből származott. Tényt állapít meg, és becslési eljárás folytat. Nem vallotta be, vagyongyarapodása volt, megállapítja az adományt. Az adóhatóság ilyen esetben nem azért tehetne büntető feljelentést, mert hogy itt uzsorok kölcsönről van szó, egyébként ennek ez nem bűncselekmény, mert hogyha megállapodtak és adott esetben a mindkét fél elfogadta, hogy ő adott esetben 400%-os kamatra fog kölcsönt adni, vagy akár duplázó tőke visszafizetésre is, ez önmagában nem bűncselekmény, ez polgárjogi ügyek felek ügylete, ez a szerződés egyébként érvénytelen, de ha a felek betartják és visszafizeti a kölcsönvevő, akkor a szerződés a felek között létrejött, nem támadta meg ha az a fél, aki ebbe észlelte, hogy a szerződés érvénytelen, akkor minden rendben van polgárjogilag. Büntetőjogilag nincsen egy vagyonosítási vizsgálatnál, és ezt állítom, hogy az összes esetre igaz, hogy az adóhatóság itt büntető feljelentést kellett volna, hogy tegyen. Ugyanis
az összes vizsgálatnál. És milyen alapon?
Azon az alapon, hogy mint ellenőrzéssel foglalkozó szervezet hivatalból észlelte azt, hogy itt adó csalás történt.
És
adó különbözet volt. És ebben az esetben mindenféleképpen a büntető feljelentés jogos lett volna az adóhatóság részéről. Az más kérdés, hogy a nyomozó hatóság mit tett volna ezzel, elrendelte volna a nyomozást, lefolytatta volna, tudta volna bizonyítani azt, hogy szándékosság történt, vagy gondatlanság történt ugye ebben az esetben. Az is kérdés, gondatlanság esete az is fölmerült az adóhatóságnál, és ebben az esetben már ugye 50 ezer forint fölötti adóhiánynál már jelentős összegre elkövetett, ez mondjuk hibája a büntetőtörvénykönyvnek, ilyen alacsonyan húzta meg ezt a határt, lehetett ezekből tömege indulhattak volna a büntető eljárásoknak. Az, hogy az adóhatóság hány esetben tett vagyonosodási vizsgálatok kapcsán büntető feljelentést, nekem nem állnak rendelkezésre adott. Nem hallottam róla, hogy nagyon ezzel úgy foglalkoztak volna. Tehát megállt gyakorlatilag az adóhatóságnál ott az ügy, hogy megpróbálják ezeket behajtani. Persze bizonytalansági tényezője is, hogy azokban az esetekben, amikben nagy értékre elkövetett milyen adóhiányok és büntető feljelentések lehettek volna, ott még nem zárultak le a bírósági, közgazdasági eljárások, tehát még nem tudni, hogy jogerősen mi fog megállni. Ez egy bizonyos fajta óvatosságra is okot ad, de hát azért jó, ha tisztában vannak azzal az érintettek, akiket vagyonosítási vizsgálat alá vonnak, hogy bizony a büntetőtörvénykönyv nem mondja azt, hogy én megfizettem a adóhatóság által megállapított adóhiány meg bírságot, a mentesülök a bűncselekmény miatti büntető feljelentéstől, tehát ennek büntető jogi következménye lehet. Az más kérdés, hogy ez milyen időszakban, milyennyire büntethető, milyen körülmények között, viszont ez már a rendőrség, ügyészség feladata, hogy nem évült el adott esetben már a adott adócsalás miatti eset, és ezért ő megszüntethetné a nyomozást.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.